más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! A két újság borítóját segítek értelmezni. Az egyik a sötétebb, 1989. március 15-e, a világosabb, az a frissebb, az a 2012. március 15-ére megjelentetett a Nemzeti Kiútkeresés 12 oldala című alkalmi kiadvány. A kettő között eltelt idő, azt hiszem mindannyiunk számára egyértelmű, hogy elég jelentős változás hozott. Tehát ezt vártuk a rendszerváltáskor. 15-e, 89-ben a várakozások pillanata, hogy vajon milyen lesz a több pártrendszer, mert akkor már tudtuk, hogy az lesz. Ki hogyan látja a jövőképet? Marad-e valami a szocializmusból, vagy pedig minden el lesz törölve? Azután megfogalmazódtak a legszebb demokratikus elvek, hogy milyen intézmények jöjjenek létre, stb., amit 89-ben úgy a közbeszéd is állandóan feszegetett. Azért érdekes a 12. március 15-e, tehát a 23 évvel későbbi újság, mert azt lehet ebben visszanézni, és azt tükröződik benne, hogy mi lett, mivé lettünk. Én valamelyik műsoromban az elmúlt napokban úgy fogalmaztam egy bizonyos témakör elemzésekor, hogy 34 év után sikerült visszatérni oda, ahol 34 évvel ezelőtt voltunk, amikor azt hittük, hogy meghaladjuk a 34 évvel korábbi időszakot. Valahogy ez tükröződik. A szerzők sokfélék, mindenki ismert a szerzők közül.
Más részről az első vendég.
Mi most elsőként Ág Attila politológussal, egyetemi tanárral kezdjük. Szerbusz Attila. Annál is inkább, mert a 89. március 15-i újságban a te egyik írásod természetesen programadó, tisztító tűzben a szocializmus. Akkor hadd idézzelek, jó? Mindent összevetve nem lehet a szocializmus világtörténelmi sorsát, két évszázados történetét az államszocializmus kudarcai alapján megítélni, de még a magyar szocializmus távlatait és esélyeit sem. A szocializmust nem lehet leírni. Ezt ma hogy mondanád el?
Mi történt? Hát ezt ma úgy mondanám el, hogy van egy Charles Michel nevű úr, aki az Európai Tanács elnöke, és aki két nappal ezelőtt mondott egy hosszú beszédet a Szociális Európa megtervezésében, úgyhogy köszönjük szépen a szociális állampolgárság és a Szociális Európa jól érzi magát, nélkülünk. Csak ez egy kicsit távolinak tűnik ma Budapestről, Magyarországról, amikor 2024-et írunk, és amikor rövid összefoglalásban a helyzetünkről annyit lehet mondani, hogy 2009-ben és 2023-ban volt a két nagy gazdasági összeomlás. Ezt a gazdasági összeomlást követte egy társadalmi válság, hiszen 10-15%-kal az átlagos életszínvonal visszaesett, és jelen pillanatban, 24 tavaszán, abból az álláspontról beszélünk, hogy elindult február elején valamiféle politikai válság is, és ez recseg ropog körülöttünk, tehát próbálunk különböző elképzeléseket fölvázolni arra, hogy ez az összeomlás, ez a politikai válság hova fog vezetni.
Igen, hát most fordulópont látszik kialakulni, de akkor beszéljünk még egy kicsit a múltról. Az első eufória, ami 89-90-et követte, az gazdasági természetű volt, a várakozások zöme. Egy jobb élet, egy szabadabb vállalkozói, egy piacgazdaságon való szabadabb mozgás lehetősége. A szegénységből és az egypályás életből való kilépés lehetősége, stb. Hol csúszott el az a gondolat, amit itt 89. március 15-én labban megfogalmaztál, hogy a szociális gazdaság, a szocializmus nem a államszocialista formájában, hanem annak további élése egy piacgazdaságban és demokratikus viszonyok között, hogy miért nem valósult meg. Mi az, ki lopta el ezt?
Hát akkor azt mondhatnám, hogy ami 89-től elkezdődött, az voltaképp egy vadkapitalizmus volt egy meglehetősen kaotikus privatizációval, és bármilyen furcsa, ha magamat jellemezni kellene, akkor azt mondanám, hogy én egy Európa barát őrült vagyok, tehát minden izem abba az irányba vezet, hogy Európai Unió, ahhoz csatlakozás, európai modell átvétele, de azt látni kell nagyon erős önkritikával, már értem a saját magam és annak az értelmiségi csapatnak az önkritikáját, hogy ahogy Európa befogadott bennünket, ez nem volt egy megfelelő mozdulat a fejlődéshez. Most olvashatunk részleges elemzéseket arról, hogy a GDP és a GNI hogy különbözik egymástól.
Mi az a GNI?
A GNI az ide-haza megtartott jövedelem. Uh-huh.
Az más, mint a
GDP, az mit termelünk meg ide-haza.
De hogy abból mennyi marad, az a másik.
És abból mennyi marad itt. Na most a tavalyi számok, amit megírt az ellenzéki sajtó, az, hogy 4 milliárd euróval kisebb a GNI, az itt maradt jövedelem. Vagyis lezajlott egy olyan piacgazdasági folyamat, amely függővé tette az országot, és amelyben brutális társadalmi differenciálódás jött létre. Uh-huh. Ezt lehet részletezni, szívesen teszem, de le kell szögezni, anélkül, hogy az Európai Uniót valamiről vádolnám, de mégis egy olyan fajta foreign direct investment, tőkeberuházás következett be, ami teremtett egy szivattyút kifelé, és amiben Magyarország egy segédmunkatársadalma lett. Ezt a munkatársadalma című borzalmat Orbán Viktor találta ki, de ez már 90-es évek elejétől működni kezdett, hogy alacsony képzettségű, rosszul fizetett munkaerőt építettek bele az európai gazdaságba, aminek következtében a társadalom kettéhasadt, és most mondhatnám sorra a különböző dolgokat, mondhatnék azt is, hogy nem csak társadalmi rétegek szerint, hanem Budapest és a vidék szétvált, vagyis létrejött egy olyan társadalom, ahol már a társadalmi válság tetőzött 2006-ban, és egy gazdasági összeomlást vitt be.
Miért nem volt ennek fékje a rendszerváltás követő első kormány az NDF kormány alatt, hiszen ilyen hangok már akkor is voltak, azokat inkább szélső jobboldalinak ítéltük meg, hogy persze ezek ugatnak az európaiság ellen, megint jön a régi nacionalista bezárkózás, miközben részben arról beszéltek, hogy messze nem vagyunk olyan gazdasági és társadalmi fejlettség szintjén sem, hogy az Unió egyenrangú tagja leszünk, ki leszünk szolgáltatva. Nem volt fék.
Valóban kellett volna egy politikai elképzelés és egy fék, de azért most egy német kifejezést használva, ahol a németek nagyon megégették magukat az oroszoknál, ez és a nagyon éles önkritikájuk volt utána, ami sajnos nálunk még nincs, ez a bizonyos kifejezés, hogy Wendet durch Handel, hogy kereskedelem rész, mert keresztül változás. Tehát az, hogy bevezetünk egy piacgazdaságot, az a piacgazdaság automatikusan hat az egész társadalom demokratizálására. Tehát méghozzá rövid módon fölpörget társadalmi szférát. Ugye ez volt a Merkel dumája az orosz esetben is, hogy az oroszokkal minél élénkebb kereskedelmünk lesz, gazdasági van, ez előbb-utóbb elindult.
Automatikusan hoz egy demokratizálás, és ez nem igaz.
És ez a világ történelem egyik nagy tévedése. Ez már Magyarországon a 90-es, 80-as években nagyon világosan megmutatkozott, és egy nagyon szörnyű tragédiára vezetett a 2008-2010-es válságban, ami megteremtette az alapot politikailag is a Fidesz oligarcha társaságnak a hatalomszerzésére, és már a társadalom bele volt készítve egy ilyen félperifériás fejlődésbe, ahol a tudásban, a képzettségben való fölzárkózás tulajdonképpen zátonyra futott. Egy zsákutcás fejlődés kezdődött el Magyarországon, és ennek a terhét egyre inkább viseljük. Olyannyira viseljük, hogy a 90-es években még az első három között voltunk az új tagállamok között, hát mondjuk így a harmadik helyen de szorosan Szlovéniával azon a színvonalon. Most pedig egyre jobban jön az összes jelentés arról, hogy 23 pont, mi az utolsók vagyunk az EU-27-ben a legfontosabb mutatókban, többek között az egyfőre első fogyasztásban. Az vagyis a magyar munkaerőt annyira sikerült tönkretenni, a béreket annyira lenyomni, hogy a magyar az életmódja ment legjobban tönkre.
Volt egy illúzió, persze, hogy egy kicsit a jelenről beszéljünk, már mint az elmúlt 10 évről, hogy a bérnövekedés az a mi alapot tekintve, a kiinduló alapunkat tekintve jelentős volt, az Európai Uniós növekedéshez képest elmaradt, vásárlóerő tekintetében pedig véglegesen elmaradt, ezt most az Ág Attila jól ítézte, kicsit visszamegye. Elindul a 90-ben az új harmadik köztársaság, az új első demokratikusan választott parlament és kormánnyal. Mindenki arról beszél, hogy ki kell építeni a stabil alkotmányt, a jogrendszert, az igazságszolgáltatás átláthatósága és függetlensége, a hatalmi ágak függetlensége, stb. Többi kezésbé ezzel van elfoglalva az értelmiség és a közélet, miközben gazdaságilag egy félgyarmati rendszer alakul ki.
Pontosan.
Jól mondom?
Igen.
Ennek az a következménye, hogy hiába van egy jó demokratikus jogrendszer, egy jogállamiság, hogyha közben a gazdaságban, ez most az anti-Merkel, amit én megpróbálok megfogalmazni, amit az imént mondtál, közben a gazdaságban pedig egy olyan ellenkező folyamat megy, ami ezt majd éppen ezt a demokratikus fejlődést fogja megtámadni, lebontani és kisiklatni.
Hiba lenne tagadni, hogy egy demokratikus fejlődés elindult, de ez azért számos tekintetben egy látszatdemokrácia volt, és hogy most leegyszerűsítve egy kicsit a dolgot, a demokráciának két mozzanata van, egyrészt az intézmények, másrészt a részvételi demokrácia, az emberek belépése ezekbe az intézményekbe, az emberek döntéshozatala, amiből az is adódik, hogy érzik, hogy ez a rendszer az övék.
De ennek az mond ellen, hogy fülemben cseng a 90-es évek szlogenje, amikor az emberek azt mondták, hogy elég volt ebből a politikai zsongásból, amit az újságok írnak reggeltől este, egy nyugodt osztrák polgár, az se tudja, hogy ki a polgármester, mert nem is kell, hogy tudja, az pláne nem tudja, hogy ki a miniszter, mert nem az ő dolga, nyugodtan élhet. Tehát ezért,
mert
ez a jóléti...
hatalom megosztás kialakulása az évtizedeket vesz igénybe, hogy bejáratják azt a mechanizmust, hogyha intézményi szinten dolgozunk, hogy az egyes hatalmi centrumok egymást ellenőrzik. Ez egy gépezet, amit gondolom majd Flexoli el fog pontosan mondani, és amit követünk most már, hogy hol történtek a hibák, most már látjuk, de azért mondom a részvételi demokráciát, mert az emberek belépnek ezekbe az intézményekbe. Hadd mondjak csak egy példát, ami nagyon-nagyon lényeges, az önkormányzatiságot. Uh-huh. Az önkormányzatiságot helyileg és a civil társadalomban. A civil társadalom fejlődése se robogott előre ezekben az évtizedekben, sőt, de végképp bármennyire is célozta az akkori kormány tulajdonképpen, hogy meghagyott jövedelmet, egy önkormányzatiság területi elven se épült ki, sőt, valami közben nekem is volt hozzá, régiókat is szerveztünk, és a régiók se kezdtek el élni, hanem visszaesett a régi megyerendszeri keretbe az egész, mikor 2010-ben ez a gyenge demokrácia kihunyt, és az Orbánék egy olyan rendszert vezettek be, és itt most a jogászokat lehet vádolni azért azzal, hogy nem volt szerencsés konstrukció ez a kétharmados megoldás az új alkotmányba, ami lehetővé tett egy kétharmados győzelem esetén gyakorlatilag a társadalomnak a teljes uralását és birtoklását.
Hát ez az a pont, ahol akkor egy kicsit akkor a jogi részét is tárgyaljuk meg ennek az ügynek.
Más részről. A második vendég
Flex Zoltán jogszociológus, meg is lettél szólítva, úgyhogy a jogászok hibája, hogy is mondta Attila, hogy a ti hibátok volt az, hogy lehetőséget adtatok arra az alkotmányban, hogy ez a kétharmados történet létrejöjjön, amit a Fidesz tudott meglovagolni. Ennyire egyszerű?
Hát egyrészt biztos nem az én hibám, én 89 márciusában még az utolsó szemeszteremet töltöttem az egyetemen, és figyeltem a kerekasztal tárgyalásokat, és aztán a rendszer kiépülését. De abban Attilának igaza van, hogy komoly intézményes illúziók, hibák voltak ebben a megállapodásban. Nyilván, most ne szállazzuk szét, köze van ennek a hiba sorozatnak ahhoz, hogy ez egy elit kompromisszum volt, tehát a kerekasztal hozott létre valamilyen típusú megállapodást, és én most látom itt a 89-es újságon a vezércikket Pozsgai Imre írta, például az a tényező magában, hogy a nem baloldali ellenzéki pártok a kerekasztalon komolyan féltek attól, hogy a Pozsgai Imre, mint köztársasági elnök belép, és féltek attól, hogy az a szocializmus, amit Ág Attila megvédeni akart ebben a 89-es állapotban, de nem tudta senki, hogy pontosan mire gondol, az visszatér, de nem erre gondoltak, hanem a kommunisták térnek vissza. Szóval, hogy volt egy olyan típusú félelem a rendszerben, ami most nem azt mondom, megérthetővé teszi, hanem magyarázhatja azt, hogy belekerültek hibák. Például csak kettőt mondjak, ami aztán 2010 után nagyon, nagyon gátlástalan módon került kihasználásra, ugye a választási rendszer aránytalansága, hogy ez nem volt annyira fontos, illetve a kormányozhatóság volt igazán fontos, hogy az stabil legyen, illetve az, és ez fontosabb, hogy az alkotmányozást azt nyitva hagyták. Tehát, hogy lehet alkotmányozni, sima kétharmaddal. A kétharmadban való bizalom, tehát hogy a parlamentarizmus az működik Magyarországon majd akkor is, ha kétharmad van, és a parlamenti pártok konszenzusra játszanak, illetve képesek lesznek kompromisszumokat kötni, és senki nem akar visszaélni a hatalmával, tehát nem akarja kisajátítani a feltételezés a hatalmat. Volt. Ez az illúzió, ez szerintem egy olyan országban, ahol nincsenek masszív demokratikus hagyományok, és parlamentarista hagyományok sincsenek, és nincs demokratikus hagyományrendszer. Az egyszerűen nem illúzió volt, hanem egy komoly szakmai hiba, úgyhogy ebben az értelemben igaza van.
Majd még visszatérünk erre. A 12. március 15-i újságban már ebben a külön kiadásban a Nemzeti Kiútkeresés 12 oldala című március 15-i lapban a bírói hatalom akkorra már kialakult rendszeréről írtál, erre majd visszatérünk. De akkor még ennél a gondolatnál maradva egy pillanatra, miért ne hihettük volna, hogy a demokrácia úgy is működik és megvédhető, hogy nem porciózzuk ki pontosan, hogy hány százalékkal ki mit tehet, mit nem. Amikor 94-ben az MDF bukása után létrejön egy nagy koalíció az MSZP-SZDSZ-szel, és megvan a kétharmad, és mégsem csinál új alkotmányt. Azt mondja, hogy ez egy kultúrál dolog. Valamilyen nem érezték úgy az urak. Egyébként miért nem?
Azért elnézést, itt éppenséggel tett egy demokratikus gesztust az akkori kormány, és azt mondta, hogy csak nagy többséggel hajlandó alkotmányozni, csak 4/5-del, tehát az auditor et altera pars, meghallgatik a másik fél is, azt az elvet be akarta vinni, pontosan azt, amit a Zoli mondta, hogy hiányzott akkor, hogy azt tételezték föl, hogyha megvan a kétharmad, akkor a partner, a többiek is hozzájárulnak, és van egy együttműködés a demokráciában. Utána már kiderült, hogy ez nem működik, és igenis volt a kormánynak egy olyan gesztus, hogy akkor alkotmányozunk, ha van egy széles nemzeti és pártok közötti egyetértés.
Ez egy illúzió. Miért fontos olyan széles egyetértés hozzá? Mázal Szászváron Kovács Jánost abszolút nem fogja érdekelni, hogy az jogászok mit fogalmaztak meg. Én emlékszem, a Közgázon vagy a BM-n volt talán 95-96-ban egy nagy alkotmányozási konferencia. Az első napján a sajtó is ott lehetett, fantasztikus előadások voltak, hogy egy új alkotmány most már nem a régi módosításával, hogyan le az európai Magyarország új alkotmánya. Úgy látszott, annak semmi akadálya, aztán valamiért az értelmiségi társaságok, a jogászok és többiek valamiért mégsem hoztak meg egy új törvényt.
Hamar elmúlt a pillanat, tehát azt tudnám mondani, hogy egy sok szempontból mintaországnak számító Németország, amelyiknek a közjogi hagyományai fontosak voltak a magyar átmenet számára is. Ott például a második világháború után, abban a pillanatban, amikor le kellett számolni a diktatórikus múlttal, 49-ben létrehoznak egy olyan alkotmányt, a szövetséges hatalmak nyomására egyébként, de a pillanat nagyon fontos, az időzítés. Tehát Magyarországon a rendszerváltással kapcsolatos illúziók, emelkedettség, ünnepélyesség, várakozás, társadalmi részvétel, azért mindenki emlékszik itt tenni az asztalnál, és szerintem a hallgatók is a Nagy Imre temetésre. Tehát, hogy ott azért volt egy társadalmi várakozás is azzal kapcsolatban, hogy egy új rendszert építünk, akkor kellett volna alkotmányt létrehozni. Tehát az alkotmánynak nem csak egy közjogi intézményrendszernek a kiépítése, a feladata, hanem egy nemzeti identitásnak, a demokratikus érzelmeknek a karbantartása. Aztán persze ez elmúlik hamar. Tehát ez nem olyasmi, ami tartósan megmaradhat. Ma egy német állampolgár büszke a saját alkotmányára, de igazából már nem nagyon érvel vele. Az működik az intézményes keretek között, az unalmas intézmények működtetik a garanciális alkotmányokat, de a forradalmi pillanatokban az alkotmányozás maga az egy nagyon jelentős
és ez múlt el.
Társadalmi erő. Én most halka jegyzem meg itt kicsit előre szaladva, hogy megint egy rendszerváltásra várunk, ahol az alkotmányozást nem szabadna elfelejteni, mert az alaptörvény nem alkotmány, és egy új alkotmányozás.
Szóval ez nem mögöttünk, hanem előttünk van.
Mögöttünk is van, és a hibákból tanulni kell. Tehát az az érdekes ebben a dologban, hogy mi most fel tudjuk sorolni a hibákat intézményesen, de azért alapvetően, amit az előbb mondtál, hogy de hát hiszen volt kétharmad, és azok nem éltek vissza vele. Igen, a politikai önkorlátozás esetleges, de azért vannak az intézmények, a jogállamnak pont ez a lényege, hogy ne bízzunk abban, hogy az emberek és a politikusok jók, mert hogyha az intézmények lehetővé teszik, akkor jöhet egy gonosz, és kihasználja a lehetőséget. És a gonosz nagyobb esélye jön egy olyan rendszerben, ahol a gonoszt szoktuk meg.
Most nagyon hülye kérdés lesz, mert történelmietlen. Ha létrejött volna egy vadonatúj alkotmány, még a rendszerváltás pillanatai után, amikor még ez az eufória, amiről Flex Zoltán beszélt, megvolt, és lett volna a társadalmi támogatottsága, hát egy új országot építünk, legyen új alkotmányunk, ismerve a Fidesz 10 óta bevezetett új hatalomgyakorlási módszerét, azt is szétszette volna.
Jó, szóval amikor alkotmányozásról beszélek, ebben az értelemben, hogy az előbb, akkor nem azt gondolom erről csak, hogy ez egy jó közjogi berendezkedés, ami garanciákat ad. De a Fidesz nem tudta volna szétszedni, mert az alkotmányban benne lett volna az, hogy kétharmaddal nem tud hozzányúlni az alkotmányhoz. Tehát egy jó alkotmány megakadályozza a saját maga elpusztítását. Tehát ugye az alkotmányos rendszerek hajlamosak, öngyilkosak lenni, hogyha ezt lehetővé teszi a szöveg, de egy új alkotmány azt mondta volna, hogy alkotmányhoz hozzányúlni, módosítani azt csak két egymást követő parlamenti választás után lehet, ha mind a két parlament megszavazza, vagy négyötöddel, vagy szuper.
Ilyen garancia van.
Igen. Vagy legalább egy népszavazással kell megerősíteni. Szóval egy csomó olyan technika van arra, hogy stabil legyen az alkotmány, egy új alkotmány különösen, de hát itt egy régi alkotmányról van szó, amit mindenki ideglenesnek tekintett, módosított, meg szimbolikus értelme, nagyon sokáig ugye nagyon csonka volt, mert megmaradt a címe, vagy 49-20-as. Tehát nem volt igazi nagy szimbolikus
erej. Miközben szakmailag na sokan azt mondták, hogy hát de minden benne van, ami szükséges a demokratikus működéshez.
Ennél még egy fontosabb dolog van, amikor azt mondtam, hogy ünnepélyes pillanat társadalom bevonása, az, hogy önmagában persze egy dokumentum bármilyen szép és bármilyen erős garanciákkal rendelkezik, nem ad totális biztonságot, az kell egy társadalmi fejlődés, én most nagyon egyszerű kifejezést fogok használni, kell egy alkotmányos pedagógia. Tehát ugye az, ha 89-90-ben ez elindul, és komolyan veszik azt, hogy egy olyan társadalomban kell megvédeni ezt a berendezkedést és a jogállami értékeket, demokratikus eljárásokat, amely nem szokott hozzá, tehát el kell kezdeni tanítani, bevonni az embereket, érdeklődővé tenni, hiszen azért lássuk be, ez nem egy forradalom volt abban az értelemben, hogy a magyar nép kiküzdötte volna a szabadságát, hanem a nyakába kapta, kezdjen valamit vele. Én emlékszem azokra az időkre, a 90-es évek elején, és még a 80-es évek végén, amikor szakmáknak, intézményeknek azt mondják, hogy tessék, most szabadság van, csinálj vele valamit, és nem tudunk vele mit kezdeni. Bírók, pedagógusok, stb. Stb. Tehát van egy súlyos mulasztás, ami több, mint az intézményes karbantartás és az alkotmányozás. Ez az a dolog, amit demokratikus fejlesztésnek, vagy a fenntartható demokráciának nevezünk.
De ebben a tekintetben nem csak elveket tudunk felsorakoztatni, hanem előttünk van egy nemzetközi összehasonlítás lehetősége. Tehát az, hogy a magyar politikai fejlődés a 90-es évek elején nem jó irányba indult el, ez nem egy önmagába vett kijelentés, hanem azonnal összehasonlíthatjuk a lengyel, a cseh, stb. Fejlődéssel, és azt látjuk, hogy ebbe legalábbis a politikai zsákutcában nem mentek be, nálunk az egész pártrendszer befagyott. Ott már 2-3 generációja a pártoknak követte egymást. Kitermeltek európai szintű politikusokat ezek. Gondoljunk csak, most állandóan lengyelekkel hasonlítjuk össze magunkat. Van ott egy Tusk, akit Európában mindenki ismer.
Hát igen, miután
elnök volt. És ezt országról országra mehetnénk. Én például nagyon irigylem a csehektől a Petr Pávelt, aki egy NATO tábornok, igen, ismert ember, egy önálló egyéniség, és európai kapcsolatai vannak. A mi termékünk pedig az, hogy belefagyott ez a rendszer a Fidesz uralomba, és hát
Orbán... Hát indultunk egy Horn Gyulával, akinek a német elismertsége páratlan volt, és igen, nem örökölt át senki.
Nem örökölt át senki, és Orbán is Európa szerte befolyásos is ismert, csak mondani. Negatív oldalról, tehát egy szégyen, a belső ellenségként emlegeti az európai sajtó, hogy van az Európai Unióban egy ismert belső ellenség, ez a magyarok képviselője az Orbán Viktor. Na, ezt kaptuk mi a Tusk helyett, vagy a Petr Pável.
Tehát, hogy NATO-nak román elnöke lesz.
Igen.
Most igen, a románok nagyon előznek, és igen, sok minden más tekintetben
tehát
is nagyon
azért
előznek.
Mondom, hogy ez nem egy elméleti feltételezés, hogy csak a magyar helyzetről beszélünk. Hát látszik, adódik az összehasonlítás.
Jó, azért ugye voltak problémák Lengyelországban is, van Szlovákiában is probléma, tehát az átmenet az még tart. Tehát, hogy ez...
Még
ez
máshol is. Igen. Máshol is tart, igen.
De megújultak a pártok, most pedig az a probléma, hogy benne vagyunk egy politikai válságban, és az ellenzék nem szereti a saját pártjait.
Az ellenzék egy pártjai egymást nem szeretik, vagy alkalmanként összeütköznek, alkalmanként nem tudnak együttműködni, pedig szeretnének. Szóval ez meglehetősen kaotikus.
Tehát a kép. Máshogy termeltek perspektívát a politikai rendszerek, kormányváltásra, stb. Ebben a befagyott rendszerben, most nem kell mindent persze az alkotmányra visszavezetni, de ebben a rendszerben nálunk a politikai innováció nem jutott el odáig, hogy a pártok igazán dinamikussá váljanak, és európai jelleget öltsenek. Hát melyik pártnak van egyáltalán, most nem az EP képviselőkről van szó, élő európai kapcsolatrendszere, egyetlen egy pártnak sincs.
Ezt én nem tudom megítélni.
Ez könnyen átlátható.
Visszamennék oda, hogy volt itt egy kontinús fejlődés, egy reformmozgalom, ez az MSZNP berkein belül elinduló gazdasági reform mozgalomtól egészen a rendszerváltásig, és azt még a rendszerváltás után is elismerték a szakértők, hogy Magyarország nagyon jelentős lépéseket tett a gazdasági függetlenedés felé a szovjet tömbtől, mint pénzügyi, világbanki tagság, mint vállalkozói szinten, és valahogy volt egy olyan illúzió, hogy ez egy nagyon erős és nagyon jó csapat, amelyik ezeket a gazdasági váltott, mondjuk a gazdasági törvényre, a GT-re, Sárközi Tamásra. Ezek mind forradalminak tűntek, és volt egy olyan illúzió most, hogy hallgatlak benneteket, visszagondolok rá, hogy ez az alapja annak, hogy egy jó demokratikus társadalom fog kialakulni, hiszen már ott vagyunk készen egy piacgazdasági működésre, már vannak modelljeink, hogy a csodába engedtek ki a kezéből, vagy kik, vagy mi hol rontottuk azt el, hogy erre a jó gazdasági programra nem sikerült egy demokratikus működés, egy demokratikus piacgazdaságot építeni, hanem lett egy despotikus rendszer, amelyik meglovagolja ezt az egész.
Hát, te is itt összekevered egy kicsit ebben a kérdésben, ahogy egyébként ez egy természetes összekeverés volt, a piacgazdaságot a demokráciával. Igen. Tehát ugye az tényleg az az illúzió, amiről Attila legelején beszélt, hogy A piacgazdaság és a kapitalizmus az automatikusan stabilizálja a demokratikus intézményeket és érzelmeket, ez egyszerűen dőresség volt. És nagyon sokáig, egyébként még a 90-es évek vége felé is ezt gondolták sokan, aztán hirtelen kiderült, hogy létezik Kína, tehát létezik egy... Létezik egy kommunista diktatúra, amelyik kapitalista, és létezik egy csomó ázsiai autokratikus rendszer, amelyik kapitalista, és aztán kiderült, hogy tulajdonképpen Európában is létezik ez a hagyomány. Ha egy picit jobban figyeltek volna a történelemre, akkor tudták volna, hogy a kapitalizmus és demokrácia az egyáltalán nem szorosan összefüggő dolgok. Úgyhogy az a helyzet, ahogy a szocializmus és demokrácia, a szocializmus és diktatúra is egy bonyolultabb képlet. Na most ez, hadd mondjak még egy ilyen tanulási hiányosságot, amit azért el szoktunk mulasztani, hogy nem csak 89-90-ben volt egy dőre illúzió, hanem, és sokkal, tulajdonképpen sokkal bűnösebb, az, hogy volt egy első Orbán kormány is menet közben, ami után jött még egy lehetőség arra, hogy hoppá, itt valaki nem a játékszabályok szerint, tehát hajlamos lenne felborítani a játékszabályokat. Én azért emlékszem az első Orbán kormány próbálkozásaira, nem volt kétharmada, tehát nem tudta megvalósítani, de azért lehetett tudni, hogy mi az a dolog, ami azokban a fejekben van, milyen politikai kultúrát képvisel, milyen intézmény, akkor elkezdődött már egy folyamat. Most nyáron fog megjelenni az Egyesült Államokban egy könyv, amit a Bozóki Andrással írtunk, ami pont azt mondja, hogy a rendszer nem 2010-ben kezd kiépülni, hanem a rendszerváltás hibáit felhasználva az első Orbán kormányban lehetett látni az intézményes próbálkozást. A kulturális hatalomkoncentráció, a térfoglalást, az egész, tehát ugye a mai hír, hogy tulajdonképpen az történik a Csák János birodalmából, kiszivárgott egy dokumentum, ami arról szól, hogy lényegében ugyanaz jön létre, ami 89 előtt volt, a 3T modellje, lényegében nem szüntetjük meg, akit megtűrünk, de nem adunk semmilyen támogatást, visszatér a tulajdonképpen sokkal rosszabb kivitelben, hiszen ezek nem olyan okos emberek, mint Acél György volt, és azt is mondom, nem is kultúráltak, visszatér az a rendszer, amit de hogy ezt a szándékot, ezt lehetett látni az első Orbán kormány idején. Jó, lehet, hogy erre sokan azt mondják, hogy így visszafelé okosak vagyunk, mert aztán kiépült egy rendszer.
Nem, hát azért bocsánatot kérek, pontosan lehetett látni a média világában a térfoglalást és a kisajátítást, a szellemi és kulturális intézmények megszállását, és a hatalom gazdasági koncentrációnak is.
Igen, de hadd mondjak még, hogy bocsánat, azt átadom azt, hogy csak, mert ugye ez a gazdaságpolitika viszonyában, ez tényleg érdekes, hogy hát tulajdonképpen az a típusú kapitalizmus, amit az Attila mondott, hogy egy ilyen szabad, egy igazi vadkapitalizmus jött létre, tehát így fogalmaztál az elején, az aztán végképp nem tesz jót annak, hogy egy demokratikus konszolidáció létrejövésen, hiszen az közvetlenül vezet az egyenlőtlenségek növekedéséhez. És hogyha nincs egy szociális intézményrendszer, szolidaritás, ami nem csak intézményi rendszert jelent, hanem társadalmi érzelmeket, meg kultúrát, ennek nincs fejlesztése, akkor baj van.
Mág Attila pont erről írt a 89. március 15-ei kiadványban.
De most azért hadd utaljak arra, hogy nem véletlen, hogy az általa itten kezelt papírokból a másik az 12-es.
Igen.
Szóval 10 után azért volt egy enyhe reakció erre a fordulatra, a 12-es év még valami reményt visszahozott, a közvélemény kutatásokat szívesen felidézném, de nem érdemes, tehát az ellenzéki pártok akkor mutatkoztak egy előretörésben, de gyenge volt ez a társadalmi reagálás. Tehát 12-ben indult el egy mozgalom, ez kimutatható a Fidesz kormány ellen, de nem tudott olyan erős lenni, és emellett, és ezt most utalgatunk ugye jogászokra. A jogászok nagyon szépen kimutatják, hogy lépésről lépésre az alkotmányos és jogi akadályokat hogyan teremtette a Fidesz a szabad választások megakadályozására. A 10-es elrendezés után született egy egy választási törvény is, ami már 14-ben tovább szűkítette a dolgokat, és sajnos én úgy látom, hogy 12 óta érdemi szembefordulás a rezsimmel nem volt, ez még egy utolsó felvillanása volt a gyenge demokráciának, és makacsul mondom, hogy sajnos oda jutottunk, hogy 2024-ben már a több lépcsőben háttérbe szorított eszközöktől megfosztott ellenzéki pártok már érdemi ellenállást nem tudnak tanúsítani ezzel az általam tökéletesnek nevezett autokráciával szemben.
Igen, azért 12-ben még Frek Zoltán a bírói hatalomról ír, amiben jogos kritikákat fogalmaz megint a OBH elnökének teljhatalmúságával szemben, azért ott történtek változások, és azért ne bagatellizáljuk el, hogy legalább a szakma ellenállása volt olyan erős, hogy mint úthenger nem tudta a teljes igazságszolgáltatást a mai napig az Orbán rendszer letörölni.
Jó, hát szóval erről én azóta, tehát 12 igen. óta szinte minden évben többször mindenféle dolgokat szoktam mondani. Az egyik legfontosabb unalomig ismételt elem az az, hogy minden autokrácia valahogyan beleütközik a bírói hatalomba, ezt nem lehet olyan könnyen legyőzni. Tehát, hogy ez egy más jellegű hatalmi ág. Vagyis, hogy...
Legérdekesebb az, hogy az Orbán és környezete jogi végzettségű emberekből áll, és mégsem veszik tudomásul ezt a dolgot.
Én most fel tudnám sorolni, hogy 2010 után csak a bírói hatalmat tekintve milyen eszközöket használt ez a hatalom, hogy végül is oda jutott, ahova jutott, és én azt mertem állítani nem most, hanem már sokkal korábban, hogy a bírói függetlenség az romokban hevert, tehát ne gondolja senki azt, hogy utolsó bástyaként a jogállamot meg fogja menteni a bírói hatalom, még akkor sem, hogyha még nem tudjuk pontosan, hogy az új bírói tanács hogyan fog elviselni a továbbiakat. De szóval a bírói hatalom az egy más jellegű dolog. Én 12-re emlékszem, ugye akkor kezdett el kiépülni a handókorszak, ami azért érdekes, mert a média volt az egyik, és a bírói hatalom a másik, amit azonnal el kellett foglalni. Ugye az Alkotmánybíróságot, aztán egy új adminisztratív rendszert hozni, aztán elküldeni a Bakandrást, elfoglalni a legfelsőbb bíróságot, az ügyészség már megvan, tehát ugye az igazságszolgáltatás, a végső döntéseket hozó hatalmi szerv, a törvényhozást korlátozni tudó alkotmánybíróság, illetve a média. Ez a kettő volt a leggyorsabban.
De megakadt azért, terület. Nem jutott el oda, hogy minden bíró meg van véve, nem jutott el oda, hogy minden egyes bírói tanácsot befolyásolni lehet közvetlenül.
Ezt már talán neked is mondtam, mert talán ennél az asztalnál, hogy 33 és 38 között Németországban sem volt minden bíró megvehető, és komoly, bátor döntések születtek a náci rendszerben. És még azt is mondom, hogy ma a Putyin rendszerben, ami még mindig nem teljesen olyan, mint az Orbán rendszerben, még nem halnak meg börtönben ellenzékiek.
Már nálunk.
Igen. Hogy a Putyin rendszerben is az emberek használják a bíróságot, és polgári ügyekben független döntések születnek, nyilván politikai ügyekben nem. De
szóval ez a békalassú felmelegítés a vízben gyakorlatilag azt jelenti.
Másik típusú hatalom, máshogyan lehet elfoglalni. Például elég elfoglalni a vezetőket, a vezetői pozíciókat, elég befolyásolni a vezetőkiválasztást, elég elfoglalni azokat a pozíciókat, amelyek óriási hatással vannak a hétköznapi bírói munkára. Elég olyan módon működtetni a szignálást, hogy működtetik, és aztán végül kiderült, hogy nem áll meg ez a folyamat, mert el kell foglalniuk a kúria elnöki pozícióját ahol a végső döntéseket egyébként választási ügyekben is majd pontosan
most éppen abban a helyzetben vagyunk, hogy az Európai Unióban egy nagyon kivételes botrány fűződik az ország és mi országunk kormánya nevéhez, nevezetesen az Európai Parlament megtámadta és perre vitte a viszonyát az Európai Bizottsággal, pontosan azon a módon, amit most körbejárunk, hogy az Orbán rendszer valamit említett az európai erőforrások megszerzése miatt, de Ez jelentős részben látszatintézkedések sokaságának bizonyult, erre mutat rá nagyon makacsul és következetesen az Európai Parlament, és a rövid távú politikai kompromisszumok érdekében állandóan kisebb-nagyobb hátralépéseket csinál az Európai Bizottság, és behunyja a szemét. Na most nem akarom a nemzetközi dimenzió irányába kitágítani a dolgot, de azért azt látni kell, hogy most már az Orbánnak és sajnos szégyenünk az országnak ez a típusú viselkedése, mert a sajtóban az hangzik el Európában, hogy Magyarország megint vétózott valamit. Magyarország megint. Ennek következtében eljutottunk oda, hogy felszabadító hatásunk van az Európai Unió, nevezetesen az Európai Unió lassan megértette, hogy ez a döntéshozatali rendszer nem tartható fenn, hanem az Európai Unióval elindult egy belső reform, jelentős részben amiatt, hogy az Európai Unió döntéshozatali rendszere és ez az egész dolog, amire utaltam, nem működik.
Nem működik, de erre mondta Lattmann Tamás, hogy itt a róka fogta csuka esete van, mert ahhoz, hogy az egyhangú döntéshozatalt megváltoztassák, ahhoz egyhangú döntés kell, ami meg nem fog létrejönni, hogy a vétóról magától nem fog lemondani a magyar
erre
kormány.
Most már megvan a megoldás.
Van megoldás, csak nagyon szofisztikált megoldást.
Nem szofisztikált, ez
bocsánat. Tagállami döntések sorozatát kell hozni.
Nem. Ugye az Európai Unióban mindig volt az, hogy lehet előrelépni egy másik fokozatba, hogyha az adott országok akarnak. Differenciált fejlődési modell van, mindjárt kirukkolok. Ugye novemberben elfogadtak egy tervezetet tárgyalásra, ami az Európai Uniót ketté választja. EU 1, EU 2. Azok, akik hajlandók előbbre lépni, azok formálnak az Unió 27-es egységén belül formálnak egy külön egységet.
Ez a belső EU?
Igen. És a többiek, akik nem akarnak csatlakozni hozzá,
maradnak
nem fogadják el, azok maradnak az EU 2-ben, ez nem az én terminológiám, ugye? És akik várnak belépésre, az az EU 3, stb. Tehát nem arról van szó, hogy most természetesen az Európai Unió alapszerződését lehet majd módosítani, de addig is megtalálták azt a jogi formulát, hogy van az EU 1, aki oda belép, annak rengeteg előnye van, és másképp viselkedik, és ott nincs konszenzuális döntés. Igen. Az EU 2-ben megmaradnak ezek a konszenzuális döntések. Tehát fog az Európai Unió egy éven belül biztos ebben a tekintetben előrelépni.
Nem nagyon változtat a mi belső helyzetünket abban a tekintetben, hogy itt egy teljhatalommal bíró csapat minden jogi akadályt és minden demokratikus akadályt lerombolva teljes önkénnyel irányít egy országot, aminek alapja végül is. Szerintem az, most hadd idézek Lengyel Lászlótól a 12-ben megjelent március 15-i lapban, ő azt ér, hogy az Orbán gerjesztette félelem addig él, amíg jobban félnek tőle és rendszerétől, mint az anyagi megsemmisüléstől, gyerekeik távlattalanságától. Kiegyezni egy Orbán és rendszer nélküli Fidesszel lehet, ahogy csak a Kádár nélküli MSZP-vel lehetett annak idején leülni, tárgyalni, ilyen pedig nincs, írja Lengyel László 12-ben. Na ez az, ami Jottányit sem változott azóta, és eltelt újabb 12 év.
De most van lehetőség, most bizonyos mozgás kétségtelen, hogy ez a folyamat időben mikor változik és hogyan játszódik le, de kétségtelen, hogy...
Most megcsúszott az Orbán kormány ezekkel azóta, hogy a kegyelmi ügy elindított egy lavinát, ami láthatóan túl is nő ezen az ügyön, mert egy belső válságra világít. Tehát a hatalom gyakorlásnak úgy látszik néhány durva kinövése elérte saját magát is, a rendszer, és annak egyes szereplői, de hát ez most tényleg a jövő zen. Viszont az a jogrendszer, amit kialakított magának ez a diktatúra, az védi, mert helyébe vást csak egy olyan többségi parlament, új parlament tud, amelyik hajlandó visszaállítani bizonyos demokratikus normákat. Na ez az, amire Lengyel László is azt írja, hogy ez teljességgel reménytelen.
Az van, hogy nem tekinthetjük Magyarország demokratikus jövőjét reménytelennek. Tehát ez, ugye, ha valakit megkérdeznek 86-ban, vagy a Gorbacsov előtt még inkább, hogy akkor most a Magyarország demokratikus fejlődése és piacgazdasága az akkor milyen állapotban van, akkor mindannyian azt mondtuk volna, hogy ez egy reménytelen helyzet, hogy ebben fogunk maradni, ebben
ezt
fogunk, a gyerekeink is ebben fognak,
is
ebben ehhez kell alkalmazkodni, ki alá merült, ki meg nem.
Igen.
Tehát, hogy azért, hogy is mondjam, a jogrendszer, autokratikus keménység ide vagy oda, a rendszerek változnak. Ugye a nagy probléma Magyarországon éppen az a Fidesz jóvoltából, hogy több mint 3 évtizeddel a rendszerváltás után olyan autokratikus berendezkedés épült ki, amely már nem reformálható, nem változtatható meg a konszolidált módon, nem lehet sima kormányváltásban gondolkodni. Amikor azt mondjuk, hogy rendszerváltás, akkor a magyar fejekben az van, hogy persze 88-89 leülök, beszélgetnek, és ugye ez erre utalt Lengyel László, hogy Orbán nélküli Fidesz. Az Orbán nélküli Fidesz szerintem nem reménytelen, tehát az Orbán nélküli Fidesz egyik jele, egy korai fecske volt a Simicska jelenség, most van egy új jelenség. Nyilván az autokratikus berendezkedéseknek van egy sajátosságuk, hogy finanszírozniuk kell a saját klányukat, folyamatosan fenn kell tartani azt, hogy pozíciókat és pénzeket oszt. Tehát nem ez a kegyelmi botrány volt, szerintem az igazi kiváltója a Fidesz elbizonytalanodásának, vagy az Orbáni hatalom belső zavarainak, hanem az európai pénzek komoly visszatartása, ami nem tudja finanszírozni tovább olyan könnyedén a saját klányait, teljesen elszigetelődik külpolitikailag, nincsen mozgástere, egy lapra tett fel mindent a Trumpra, aki ugye az valamilyen értelemben azért távol van, azt még nem mérte fel, hogy egyébként, hogy a republikánus párt, hogyha a Trump hatalomra kerül, ugyanúgy semmibe veszi majd a Szijjártóféle hülyeségeket, mint a demokraták. Tehát van egy illúzió, amiben él, egyre szűkül a tér, szerintem ez pontosan tudja, hogy szűkül a tér, nem jött össze az összes európai jobboldali szövetség gondolata, nem tud létrehozni.
Tehát, beszűkül.
Igen, tehát, hogy szóval ez a beszűkülés anyagilag, politikailag hozta létre a bajt.
A Fideszen belül ketté vált két nemzedék. Az eredeti alapítók, és most leegyszerűsítve a dolgot, akik megszerezték a hatalom központját, és megszerezték az európai előforrások nagy részét. És közben, nem akarom túl dicsérni őket, de a Fideszben felnőtt most már egy 30-as, 40-es nemzedék, amelyik beleépült ebben a rendszerben, részesedett belőle, de már Európában nőtt fel, és amikor az Oli által most említett erőforrásoknak a megszakítása és megvonása megtörtént, akkor észreveszi azt is, hogy a vezető nemzedék, ami bevitte az országot ebbe a zsákutcába, az mindenféle szempontból, akár jogi esetekben is, hogy ő nem bukhat le, tehát van egy nemesi előjoga, hogy a jogi rendszer őt nem büntetheti. Ugye most is arról zajlik a dolog, hogy kinek ki az embere. Nem akarok neveket ugye említeni, ebbe az irányba elvinni.
Úgyse ismeri fel senki, tudja ki az a Tóni, tehát nyugodtan mondhatsz.
Meg a Barbarát, meg az Ádám. Nem ismerjük. Ádámról meg olyan sok Ádám.
Így jó, persze. Na, szóval, tehát oda akarok röviden konkludálni, hogy igenis, a Fideszen belül van egy belső szakadás, annak okából, hogy van egy fiatal nemzedék, amelyiknek a gondolkodása már más, és amelyiket tulajdonképpen ez az Európával való ütközés, ez hát hátráltatott a saját életmódjába, tehát a Fideszen belül, egy belső háború, elindult.
De hadd mondjak valamit, hogy egy dologban különbözik ez a rendszer, mondjuk a 87-88, emlékszünk a Grósz Károly Fehér Terrorhoz beszédére, hogy az csak duma volt, nem volt igazán semmi. Most viszont van szuverenitásvédelmi hatóság, tehát ez az autokrácia most, erre a szűkülésre, belső bomlásra az autokrácia intézményes megkeményedés válaszol. Nem tudjuk, hogy hova fejlődik, de ami történt mondjuk a szuverenitásvédelmi hivatallal, és történik egyébként minden nap, az egy intézményes, tudatos keményítése a rendszernek, fenyegetése az ellenzéki
hát ráléphet erre az útra, ahol már nem tud ebből visszalépni,
és az a helyzet,
egyre agresszívebb lesz.
Nem tud visszalépni, agresszívebb
lesz. De ez meg egyre nagyobb ellenállás válthat ki.
Hát a saját táborán belül.
Jó, ezt nem tudom.
Jó, Ágatil a saját táboron belül, én meg azt mondom, hogy na és mi van azokkal a fiatalokkal, bár én az aktív 30-asok, 40-esekre gondolok, akik mondjuk nem a Fidesz kegyeit élvezték eddig, de nem találták meg az ellenzékben a maguk politikai partnerét, és akkor ők azok most...
Sajnos kivándoroltak. Jelentős részben kivándoroltak.
Sokan vannak, ez kétségtelen, de szavazni szavazhatnak.
Szóval itt azt tapasztalható az értelmiségi életben, hogy aki minimális értelmiségi autonómiát tételez fel az életviteléhez, az rájött arra, hogy ebben az országban nem tud karriert csinálni, és ezért elmegy, és a magyar történelemben nem szeretem az ismétlődő példákat, de mintha lett volna már jó néhányszor ilyen szituáció.
Igen, de hallják valamit, hogy nem csak azzal, hogy hibákat követtek el az intézményes, és akkor most ennek megisszuk a levét, hanem az is van, hogy a Fidesz egy dolgot csinált még nagyon, nagyon hatékonyan, és óriási károkat okozva abban a szempontból, amit most te kérdeztél, átfogalmazta, vagy átdefiniálta a politizálás fogalmát. Tehát azt, ugye a közélettel való foglalkozás, a közéleti ügyekbe való beleszólás, a kormányzati, a mindenkori uralkodó hatalommal kapcsolatos kritika szabadsága, és az, hogy az iskolákban megbeszéljük a köz dolgait. Tehát lényegében kitiltotta először az iskolákból, egyetemekről, és aztán a civilektől is megvonta ezt a lehetőséget. Ugye vannak azok a mondatok, nem most hangzott el először, hanem évekkel ezelőtt, hogy a civilek politizálása az nem legitim. Most a szuverenitásvédelmi hivatal kifejezetten fenyegeti a politizálást, ami a kormányzaton kívül van. Tehát politizálni a parlamentben meg a kormányban lehet. Egyébként mi itt ne politizáljunk, tehát a sajtót és azért lehet piszkálni, hogy ne politizáljon.
Hát igen, ez óhaj lehet már csak szerintem.
Na de minden diktatúra ezt csinálja.
Minden diktatúra. De bízunk abban, hogy ez a diktatúra most megcsúszott.
Hát a rendszer azon élt, hogy a magánéletben szabad vagy, de a közéletben nem. Ugye ez
jó, hát ez volt egy társadalmi szerződés, igen. Hát, te nem szólsz bele a politikába, és vehetsz frigidert. No, hát ennyire egyszerűsíteni a dolgot nem szeretnék.
Csak most nem lesz frigider,
kevesebb lesz, igen. Köszönöm szépen, hol folytassuk, vagy mikor folytassuk, most 24 van, közeledünk, most lesz egy választás, az most arról semmit, és másfél évből indul a politikai kampány az új parlamenti választás.
Hát 26-ban. Június közepén azért nagyon érdemes lenne megnézni azt, hogy mozdul el, mert van egyfajta várakozás, hogy a Fideszen belül is van egy belső feszültség.
Attila, rendben van. Köszönöm az ajánlatot. Legyen június közepe. Ág Attila politológus és Flex Zoltán jogszociológus volt a vendégem, akkor bónusz meghívás. Júniusban folytatjuk. Szerkesztőm Sonfai Péter biztos egyetért ezzel. Minden jót, viszontlátásra, viszonthallásra.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.